Önök a 2014. június 11. kiadás ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Hit és Tudást hallják, Mária Rádió stúdiójából szeretettel köszönti önöket Brodsky Beáta műsorvezető. Egyúttal köszöntöm a vendégeinket a stúdióban, Nárai Szabó Gábor akadémikus, műsorunk állandó szerkesztője, Budor György atya, az Ugligeti Szent Család plébánia plébánosa, ő pedig papi szerkesztőnk, és témánkhoz kapcsolódó vendég pedig Tori Kálmán, dr. Tori Kálmán, gyermekgyógyász, a Semmelweis Tudományi Egyetem gyermekgyógyászati klinika, egyes számú gyermekgyógyászati klinikájának adjunktusa, és egy nagy tudományos felfedezés. Apropóján beszélgetünk most. A tudományos felfedezés a genetikában egy újabb magyar, vagyis hát egy nagy magyar eredmény született, amiről néhány hónappal ezelőtt beszámoltak a lapok. És egy magyar kutatócsoport franciákkal közösen a mindenféle genetikához kapcsolódóan felfedezést tett egy vesebetegség kapcsán. De nem fussunk előre annyira, hanem először is beszéljünk arról, hogy Gregor Mendel apát, Ágoston rendész szerzetes nevéhez fűződik a genetika tudományának megalkotása, megindítása. Mit tudunk róla?
Gregor Mendel volt az, aki felfigyelt arra a borsók, elsősorban a borsók tulajdonságait követve, hogy vannak olyan tulajdonságok, amik dominánsan, és vannak olyan tulajdonságok, amik recesszíven öröklődnek, és azáltal, hogy keresztezte a borsókat egymás között, a különböző tulajdonságú borsókat egymás között, meg tudta azt mondani, hogy melyek azok a tulajdonságok, amik dominánsan, melyek azok, amik recesszíven öröklődnek, és vissza tudta azt következtetni, hogy nem nevezte még akkor génnek ezeket az örökítésért felelős egységeket, de vissza tudta következtetni azt, hogy tulajdonképpen gének kell felelősek legyenek az egyes tulajdonságok meghatározásáért.
Arról, hogy sárga vagy zöld színű lesz az a borsó, ami keletkezik itt, ez volt a tét? Hogy milyen esetekben, tehát a borsóknak a színe?
Több tulajdonságot is vizsgálta, a legismertebb az a borsóknak a színe volt, igen. A borsó hüvelynek, illetve a borsó szemnek, magának is a szemét, illetve a ráncosságát, ezeket követte, illetve azt, hogy változik különböző tulajdonságú borsókat keresztezve egymás között, hogyan alakul ezen tulajdonság az első generáció, illetve a következőben.
Tulajdonképpen miért fontos ez nekünk embereknek? Mert ezt a bizonyos következtetést, hogy sárga vagy zöld szín, vagy ráncos lesz-e az a borsóhüvely, ez az emberi nemnél például a hajszín, szemszín, vagy bizonyos betegségek léte vagy nem léte szempontjából fontos.
Elsősorban a betegségekre koncentrálunk, orvosok, ugye ezeket próbáljuk, ezeknek az okát próbáljuk megtalálni, hiszen ezeken próbálunk változtatni, és nagyon sok betegség olyanok is, amikről korábban nem gondoltuk, hogy így öröklődnek, mendeli módon öröklődnek. Tehát számunkra azért fontosak ezek, mert nagyon sok betegség mutat mendeli öröklődést, ami azt jelenti, hogy egyetlen gén felelős a betegség kialakulásáért, és annak a génnek vagy dominánsan, vagy recesszív módon meghatározó típusai, azok határozzák meg azt, hogy végül a gyermek betegségben szenved-e vagy sem.
Tehát például, ha egy szülőpár hordoz egy mindketten annak a betegségnek felelős génpárt hordozzák, de recesszív módon, akkor nem lesz az a gyerek beteg. Ha jól értem.
A recesszív betegségre az jellemző, hogy ahhoz, hogy egy gyermek beteg legyen, ahhoz mind a két szülőtől örökölnie kell egy hibás génkópiát, egy mutációt. A szülők nem betegek, hiszen nekik van egy ép kópiájuk is, de a gyermek azért lesz beteg, mert mind a két szülőtől a hibás kópiát örökli meg. Ez a recesszív betegségre a jellemző.
Gyuri atya, az egyházban hogyan viselkedünk mi keresztények a betegekkel szemben? Tehát a beteg az egy selejtes valaki, vagy pedig egy olyan lény, akinek különös méltósága van és kedves Istennek?
Hát régi lelkiség az, hogy betegek a mi uraink, tehát tulajdonképpen őket szolgáljuk, és rengeteg olyan alkalom adódik egy kórházlátogatáskor, ami akár egy pap számára is nagyon sokat jelent, és egy órás kórházi bentlét az akár egy hónapos lelki gyakorlattal is megfelel. Tehát olyan dolgokkal szembesül ott a betegpasztoráció kapcsán a pap is, ami nagyon sokat segít a lelkiségünkbe.
térjünk vissza a kísérletekhez. Önök is egy betegséggel találkoztak, nefrózis nevű betegséggel, amikor kísérleteket folytattak, és amikor a genetika tudományában egy bizonyos eredmény született a kísérleteik folytán. Mi ez a nefrózis pontosan? Azt annyit tudok, hogy ez a vesével kapcsolatos latin ismereteim következtében.
Ez egy jelentős fejhegyevizeléssel járó betegség. Az esetek nagy részében ez egy jóindulatú betegség, ami gyógyítható. Az esetek 90%-ában, 10%-ában azonban nem reagál a kezelésekre, és ezen 10%-ban jelentős részben veselégtelenséghez vezet. Ami azt jelenti, hogy művesekezelésre, vesetranszplantációra szorul a gyermek vagy a felnőtt. Ennek egy formáját vizsgáltuk. Ezen szteroidrezisztensnek hívjuk ezeket, mert a szteroidkezelésre nem reagálnak a gyermekek. Ezen szteroidrezisztens formáknak egy része az monogénes, tehát mendeli öröklődés mutat, és eddig több mint 20 génnek a mutációja ismert, ami ilyen szteroidrezisztens nefrózist okozhat. Ezek közül vizsgáltuk mi a leggyakoribb formát. Tehát az egész nefrózis szindrómán belül egy meglehetősen kis csoportot.
Csak a hallgatók kedvére, ez a szteroidrezisztens, ez egy gyulladás gátlónak ellenálló. Tehát, hogy lefordítsam, hogy értsék.
Így van, a szteroidot az valóban itt egy gyulladás csökkentő szerként adjuk, illetve egy immunszupresszív szerként, ami az immunrendszert gátolja, és miután az esetek nagy részében ez egy immunológiai betegség, ezért ezen esetekben a szteroidra reagál, és a prognózis jó. Mi azon formával vizsgáltunk, ami a szteroidkezelésre tehát nem reagál, tehát szteroidrezisztens, és aminek nincsen terápiája jelenleg. Ennek a leggyakoribb genetikai formáját vizsgáltuk mi.
És mire jutottak pontosan? Azt olvastam, hogy ez egy nagyon kiemelkedő tudományos eredmény, ami hát megrengette egy kicsit a genetika tudományát. Jól érzékeltem ezt?
Több mint 10 éve ismerünk egy variánst, egy gyakori variánst, amit, hogyha a gyermek megörököl az egyik szülőtől, és a másik szülőtől pedig örököl egy mutációt, akkor azt gondoltuk eddig, hogy független attól, hogy a másik szülőtől milyen mutációt örököl, minden esetben beteg lesz a gyermek. Arra figyeltünk fel, hogy ha ez így lenne, akkor valóban sokkal több beteg gyermek, illetve beteg felnőtt kellene legyen, és ennek az okát kezdtük el vizsgálni, és találtuk azt, hogy ez a variáns, ez csak akkor okoz betegséget, hogyha meghatározott mutációkkal társul, tehát a mutációknak a töredékével. És a felismerés azért új, azért szemléletváltoztató, mert eddig azt gondoltuk, hogy minden mutációnak, minden génváltozatnak a sajátja, hogy ő maga betegség okozó-e vagy sem, és nem függ attól, hogy melyik másik mutációhoz társul. Tehát azt beszéltük, hogy a korábban egy recesszív betegséghez az kell, hogy mind az édesanyától, mind az édesapától mutációt örököljön a gyermek. De eddig az nem volt fontos, hogy melyik mutációval van párban. És ez egy olyan variáns, ami csak bizonyos mutációkkal párban okoz betegséget. A mutációk döntő részével nem. És ha ezt is figyelembe kezdjük venni, akkor kinyílik egy újabb kapu, nagyon sok gyakori variáns okozhat ilyen mechanizmus révén ritka betegséget. Eddig ez elképzelhetetlen volt, hogy egy gyakori variáns ritka betegséget okozzon, hiszen gyakori variáns gyakori betegséget okozhat, vagy semmit. De egy ilyen, hogyha már az is számít, hogy hogyan társulnak a két szülőtől örökölt variánsok, mutációk egymással, akkor már gyakori variánsok is okozhatnak ritka betegséget. És az a felismerésben a fontos, hogy innentől kezdve más megítélés alá kell essenek a gyakori variánsok, mert elképzelhető, hogy bizonyos más variánsokkal társulva már betegséget tudnak okozni. És ezt eddig a mendeli betegségekben nem kellett figyelembe vegyük.
Nekem azt tűnt fel a cikkben, az egyik tudományos felfedezést ismertető cikkben, hogy ennek a bizonyos variánsnak ilyen erkölcsi neveket adtak, hogy nagyon rossz indulatú, meg gonosz, meg ilyen emberi behelyettesítést. Ennek mi volt az oka?
Pusztán ezt egy...
Ez a modell nagyon különös volt számomra.
Tátrai Péter, Cambridge-i biológus írta ezt meg ilyen nagyon frappánsan. Az volt a célja, hogy érthetővé tegye, és azt hiszem, hogy nagyon jól sikerült. Én nagyon örültem ennek a fajta Lafont emmesébe élő elmesélésnek, hiszen...
Elmondaná ezt nekünk?
Nehéz ezt felidézni, de megpróbálom. Tehát a négyfajta variánst elkülönítette tántoríthatatlanra, egy megingathatóra, egy jótékonyra és egy rosszra, és ugye azt érzékeltette ezzel, hogy vannak olyan mutációk, amik mindenképpen patogének, amik megtántoríthatatlanak, de vannak olyanok, amik ingatagok, amik bizonyos mutációkkal együtt, ugye ez volt egy gyakori variáns, ami bizonyos mutációk mellett betegséget okoz. Tehát az ingatag és a rossz indulatú volt, bocsánat, az ingatag is rossz indulatú volt, tehát az a párosítás, akik patogénné váltak, de az ingatag és a rossz, ők végül nem okoztak betegséget, mert a rossz önmagában nem volt annyira rossz, hogy az ingatagot megingassa. Hát ez ott
szinte társadalmi modell volt, nagyon érdekes, hogy ilyen tudományos cikket még nem olvastam, amiben bármilyen gén anyag erkölcsi kategóriákkal lett feltüntetve.
Na most hagyj hozzam a molekulákat ezek után. Engem az nyűgöz le ebben a kutatásban, hogy egy konkrét klinikai gyakorlatban előálló problémának a megoldása egészen a molekuláris szintig tökéletesen meggyőzően előáll. És itt az a lényeg, hogy az egyik fajta mutáns, vagy az úgynevezett VAD típus, tehát a nem változott génnek a megfelelő által kódolt fehérje, az annyira mozgékony, hogy ő tud illeszkedni a másikhoz, akkor is, hogyha az egy kicsikét rossz. És ez azt jelenti, hogy illeszkedik hozzá, tehát akkor jó indulatúnak lehet nevezni, vagy jótékonynak. Viszont, hogyha az a bizonyos mutáció bekövetkezik, akkor lehet egy olyan változat, ami kimerevíti a molekulát, és akkor az már nem tud illeszkedni. Ez aztán a teljesen rossz eset, és akkor jön létre ez a bizonyos rossz párosítás, de sokkal ritkábban, mint hogyha valamennyi esetben tudna párosodni a két molekula.
Ez a nefrózis, ez körülbelül a vesebetegségeknek hány százalékát teszi ki?
A krónikus vesebetegséghez vezető kórképeknek a körülbelül 10-15 százalékáért felelős. De ez a nefrózis szindróma maga ennél sokkal gyakoribb, ez csak azon alcsoport, akik kezelhetetlen és a krónikus vesebetegséghez vezető. Igen.
A kezelésnek, és hát a gyulladás csökkentő kezeléseknek. És amikor ezt a felfedezést tették, tehát tulajdonképpen ez klinikai gyakorlatban született, vagy konkrétan erre kerestek rá valamit? Tehát ez a gyógyítás közben születő felismerés, vagy?
A genetikai tanácsadás során gyakran elbeszélgetünk azon testvérekkel, akik maguk egészségesek, de van egy beteg testvérük, így tudjuk, hogy a családban van egy mutáció, és ezt a mutációt az egészséges testvérek 66% eséllyel hordozzák. És ezen hordozó testvérekkel szoktam beszélgetni arról, hogy miután van egy gyakori variáns, amihez, hogyha ez a mutáció társul, akkor ugye betegséget okozhat. Ez a gyakori variáns az olyannyira gyakori, hogy Európában minden 15. ember hordozza. Tehát a hordozó egészséges testvéreknek azt szoktam mondani, hogy ha egyszer megházasodnak, akkor hozzák el a párjukat, mert meg kell nézzük, hogy a párjuknál jelen van ez a variáns, mert ha jelen van, akkor sajnos 25% eséllyel születhet beteg gyermekük. És mindig azzal szoktam megnyugtatni a családokat, hogy azzal nyugtattam meg őket, hogy ugyanakkor az esélye annak, hogy a következő generációban ez a betegség előfordul, mint annak, hogy az előző generációban előfordult. És mindig azt mondják, mindig azt válaszolták a családok, hogy jó, hát sose fordult még ez elő eddig, csak az éppen érintett gyermeknél. És ez kezdett gyanús lenni, hogy lehet az, hogy egy ilyen gyakori variáns eddig sem unokatestvéreknél, sem a korábbi generációkban egy a mutációt hordozó ősnél nem okozott még betegséget. És ez kezdett el foglalkoztatni, hogy akkor ez biztosan így van-e, mert minden család azt mondta, hogy ó, hát soha nem volt még ez a betegség, és ez már valószínűtlen volt a variánsnak a gyakoriság alapján, amit még egyszer Európában minden 15. ember hordoz.
Ez a génvizsgálat, vagy az, hogy benne van-e az a bizonyos hordozó anyag, ez egyszerű vérvétellel történik? Csak azért, hogy a hallgatókat.
Igen, igen.
Tehát őnekik semmilyen különleges vizsgálatra nem kell.
Nem. A vérben lévő fehérvérsejtekből ki lehet vonni a DNS-t, és azt tudjuk vizsgálni, ez minden sejtben ugyanaz ez a DNS állomány, tehát bármelyik sejtből tudjuk vizsgálni.
És megint, mivel ez a hit és tudás műsor, megint egyfajta pasztorációs kérdés jutott az eszembe. Most fogják boldogávatni, már megvan szerencsére a dátum, 6. Pál pápát is. 6. Pál pápának egy csodát tulajdonítanak, a csoda arról szól, hogy egy beteg gyógyíthatatlan méhen belül szenvedő magzat a gyógyulásáért és világra jöveteléért az ő közbejárására történt, mivel abortuszra küldték a mamát, hogy az a gyerek az gyógyíthatatlan betegségben szenved, és jobb lesz, hogyha elvetetik, mielőtt megszületne, és az a az a bizonyos gyerek, az most már egy felnőtt, épp és egészséges. Tehát számtalanszor történik ilyen válaszút a kismamáknak, amikor az orvos azt tanácsolja, vagy felvilágosítja arról, hogy a méhében fejlődő magzat, az súlyosan károsodott, és aminek az lesz a következménye, hogy vagy ő is meghal a szülésben, vagy pedig egy súlyosan beteg, fogyatékos ember fog születni. Hogy áll ehhez az egyház?
Hát le kell szögezni, hogy a hit és a tudomány nem áll szemben egymással, de ugyanakkor a hit mindig produkál meglepetéseket. Tehát ami egyszerűen megmagyarázhatatlan, amit hát mi csodának tartunk, ha egyháziasan fogalmazunk, nyilván az orvostudomány ezt a fogalmat, mint csodát így nem ismeri, hanem megmagyarázhatatlan jelenségnek tartják, de hát ezzel a tényezővel számolni kell. Tehát, és ez nagyon meglepi az embereket.
Én azt hiszem, Szent Ágoston mondta azt, hogy azt a meglepő eseményt nevezzük csodának, amit nem tudunk megmagyarázni. Tehát változik a csoda fogalma az idők során.
Ön találkozott már az orvosi praxisában olyannal, ami elvileg minden tudományos eredménynek ellentmondott olyan gyógyulással?
Nagyon meglepő drámai fordulattal nem. Mindig látunk megmagyarázhatatlant, tehát azt nem merem állítani, hogy soha nem látunk semmit. Mindig minden úgy történik, hogy várjuk. De arra nem emlékszem, hogy olyasmit láttam volna, hogy egy drasztikus javulás következett volna be, ami teljesen váratlan volt.
Igen, néha a csodák egészen picinek tűnnek, de annak, akit érint, az egy hatalmas dolog, és hát nem lehet mindig prognózist felállítani 100%-osan, ebből azt akartam kihozni, hogy az orvosok azért mondják, hogy XY-nak mondjuk egy hónapja van vissza ebben az állapotában, vagy két éve, de ezek nem mindig, a szerencsére nem mindig valósulnak meg. Miért kell mégis ilyen prognózist felállítani egy beteg szempontjából?
Nagyon sok mindenben segíti a genetika a prognózisnak a megítélését, és minél jobban megértjük, minél inkább mélységekben értjük a genetikát, amitől még nagyon messze vagyunk, hogy teljes mértékben értsük, annál jobban látjuk azt, hogy egy betegség milyen prognózis lesz, hogy zajlik le, és ez nagyon fontos a családnak, hogy megértse, hogy mivel számolhat, milyen szervi érintettséggel számolhat, mikor válható az, hogy vesejtenség kialakul, mennyire kell komolyan venni, mennyire kell betegségtudat kialakuljon most, vagy erre, nem, mennyire kell foglalkozni a betegségével a beteg. Ezekben nagyon sokat segít a genetika. Ennek a vizsgálatnak, hogy itt visszakanyarodnék hozzá, számomra egy nagyon jó élménye volt az, hogy amikor megértettük azt, hogy ez a variáns, ez valójában csak a mutációk egy töredékével együtt okoz betegséget, akkor vissza tudtam hívni azokat a családokat, akiket korábban riogattam, és el tudtam nekik mondani, hogy ez nem igaz, amit mondtam, nem lesz az egészséges testvérnek beteg gyermeke, akkor sem, hogyha esetleg a párja ezt a variáns hordozza, mert rosszul gondoltuk korábban.
És ilyen, ez egy csodálatos örömhír.
Ez egy nagyon, nagyon örömhír, és ennek nekem egy nagyon fontos.
Azt szeretném megkérdezni, adjunktus urat, hogy ugye mondta, hogy 25%-ra gondoltak korábban, hogy a variáns az előkerülhet. Most ez az új felfedezés kapcsán hány százalék valószínűség?
Tehát akkor, hogyha egy olyan mutációt hordoz a család, ami ezzel a variánssal nem okoz betegséget, akkor 0%. Uh-huh. Tehát akkor hiába hordozza a variánst a leendő házastárs, akkor nem lesz beteg gyermekük, még akkor sem, hogyha mind a mutációt, mind a variánst megörökli a gyermek, mert ez a társulás, ez nem okoz betegséget. Tehát a 25%-ról 0%-ra esett le, ami egy fantasztikus hír, és amit mindig féltem a munkánk során, hogy esetleg nehogy a munkánk készülődése során időt veszítsünk, és emiatt esetleg egy család egy évvel tovább aggódjon egy beteg gyermek születése miatt.
Ez a csodája az orvostudománynak.
Itt hagy mondjam, itt a hit és a tudás közötti alapvető különbségre lehet fölhívni a figyelmet, amikor a tudás állandóan változik, és ezért bizonytalan, mindig egy kicsit relatív. Tehát amit mostanáig tudunk, azt később kiegészítjük, és változik. Szerintem nem teljesen, de azért sok mindenben ilyen példát is most éppen hallunk.
Finomodik talán. Ez is egy ilyen finom hangolás. Az alapokat letették, de arra építkezünk. Mendel atya letette a genetika tudomány alapjait. Ez nem azt jelenti, hogy ő egyszer mindenkorra megmondta, hogy ez így marad, és azokkal a kornak megfelelő eszközökkel ő letette azt, amit le tudott akkor. De erre építkeznek.
Tehát ez senki nem is vonja a kétségbe. Tehát én szerintem az teljesen tévedés, még a tudomány, tisztán tudományos, szientista felfogás alapján sem, hogy valaki kvázi kérdőre vonja Mendelt, vagy lekicsinli, mert hát ő ezt nem tudta előre megjósolni. Hát ez a tudománynak a fejlődése.
Egyes újságcikkekben olvastam ilyen kicsit lesajnáló, belerugását a genetika atyának, amit hát csodálkozva láttam, hiszen nem lehet ilyen statikusan felfogni egy tudományt.
Még lesajnálóban tudnám értékelni ezt a megjegyzést, csak most inkább eltekintek tőle.
Nem volt ez, olyan érzésem szerint senkinek sem a célja, tehát biztosan úgy érzem, hogy
nem.
Hogy
nem
igen, világos, hogy semmibe vegye, vagy csökkentse az értékét. A mendeli szabályok fantasztikus felismerések voltak. Azóta számos kivétel van, nem is ez az egyetlen, amiről most beszéltünk. Tehát számos kivétel van a mendeli szabályok alól, de ezek semmiben sem csökkentik az érdemét Mendelnek, úgyhogy ezt...
Hogy fogadták a kutatótársak, vagy hogy történt ez a felismerés, ilyen heuréka jellegűen? Csak azért, hogy a hallgatókat is bevonjuk, hogy egy tudós, amikor felfedez valamit, akkor mit csinál? Ugrál örömében, vagy kifut a lakásból, és elmondja a szomszédoknak, mi történik ilyenkor, vagy másik osztályokra megy a kórházban.
Hát ugye sok időt telt el a hipotézis felállítása és az igazolása között. Ahhoz, hogy ezt igazolni tudjuk, ahhoz egy nagy beteganyagra volt szükség, ezért kellett a francia kutatócsoportot is bevonni, ahol én korábban dolgoztam, tehát őket fölhívva annyira fel tudtam lelkesíteni, hogy megengedjék, hogy elmenjek hozzájuk, és náluk folytassam a vizsgálatokat, és amikor megérkeztem, mindent megrendeltek, rendkívül kedvesen fogadtak, mindent megrendeltek ahhoz, hogy a vizsgálatot elvégezzem, de még a vizsgálat reggelén is, ez egy egynapos vizsgálat volt, még a vizsgálat reggelén is mondták, hogy hát nem sok értelmét látják, de hát csak hajrá. És amikor este elmentünk együtt vacsorázni, mert az vizsgálat eredményétől függetlenül meghívtak előre, meg pezsgőt ajánlottak, hogyha igazam lesz, és elmondtam nekik, hogy igazam lett, és egyértelműen kiderült, akkor hát nagyon-nagyon jó érzés volt, mert nagyon kedvesen gratuláltak. Akkor rögtön elkezdtük törni a fejünket, hogy miért van az, amit láttunk, mert ahhoz még kellett egy pár nap, hogy megértsük, hogy miért gondoltuk azt, hogy ez a variáns, ez betegséget okozó. De hát az öröm az kezdődött, és onnantól kezdve az egész kutatócsoport ezen kezdett gondolkodni, és hogy mit tesz az ember, hát nem sokat alszik, annyira örül.
És azért hadd figyeljem fel a figyelmet arra, hogy itt egy nagyon széleskörű együttműködés, tehát nem csak földrajzi értelemben, hanem tudomány terület értelmében is nagyon széles együttműködés valósult meg.
Interdisziplináris is?
Erőteljesen interdisziplináris. Tehát
a tudományközi.
Pont a fehérje modellező kutatócsoport az ELTE-n az szállt be ugye a molekuláris részletek vizsgálatával, és én nekem az különösen tetszik, hogy a kettő milyen szépen összeér, és mutatja a modern tudománynak a fejlődés irányát. Nagyon sokféle szempontból kell egy-egy kérdést megvizsgálni.
Amikor a környékünkön háborús veszély van, és különböző konfliktusok dúlnak, fegyveres és egyebek a különböző földrészeken, olyan öröm hallani, hogy nemzetek nem csak ebben a műsorban, hanem egy előző műsorban, ahol űrkutató csoportok dolgoznak együtt, magyarok és európai űrkutatási ügynökség, itt pedig a genetika tudományában fognak össze, hogy ez, azt gondolom, hogy ez a békének egyfajta munkálása is mindenképpen.
Haladon élmény volt valóban megélni ezt az együttműködést a kémikusokkal. Percel András, Mennyhárt Dóra és Tánel Pár voltak azok, akik az ELTE-ről, mint kémikusok ebben nagyon jelentős szerepet játszottak. És nagyon érdekes volt ezt megélni, hogy volt két egymás melletti aminosav, amik a fehérjében egymás mellett helyezkednek el. Az egyik az betegséget okozott, a másik pedig nem. Ezzel a variánssal társulva, ami értetetlen volt, mert azért két egymás melletti aminosavnak a hatásáról ezt nehéz volt elképzelni, hogy lehet, hogy ott vannak egymás mellett, és mégis ennyire más a hatásuk. És ezt a kémikusok mutatták ki, hogy mi a különbség. Ez hallatlan élmény volt megérteni, hogy mi a különbség a két aminosav helyzetében és ezáltal a variánssal való társulásában.
Kedves hallgatóink között, önök bizonyára emlékeznek a tanulmányaik során, hogy az aminosavak a fehérje molekuláknak a fölépítő elemei. Mindig ezekre vissza kell, hogy kapcsoljak, mert ezt mindenki tanulta, hogy idáig még biztosan tudnak minket követni.
Remélhetőleg mindenki
idáig
tanulta.
Még biztosan tudnak bennünket követni, és remélem, hogy tudnak is. Egy ilyen beszélgetésnek nem az a célja, hogy egy tudományágnak a szakszavaival leöntsük önöket, hanem az a célja, hogy bemutassuk, hogy miféle reménységet hoznak a tudományos kutatások, és egy hívő ember életében, mivel ez egy hit és tudás, a reménységen túl még milyen milyen más szempontok szerint is lehet örülni a jövőnek, és bizakodni benne, ami megtámasztja. És mit szóltak a kollégák? Tehát nem volt senki sem szkeptikus, vagy mindenki nagyon örült? Vagy hogy van ez a tudományos világban? Itt is mindenki örül, vagy vannak azért, akik féltékenykednek ilyen esetben?
A vizsgálatban részvevő mindenki örült, és nagyon, nagyon jó visszhangja volt a nemzetközi szintéren is. Amilyen kongresszus eddig elvittük, mindenhol nagyon nagy örömmel fogadták, és miután ez új szemléletet, új távlatokat nyit, ezért komoly lehetőségeket kaptunk arra, hogy ezt széles fórumon bemutathassuk, úgyhogy több konferencián ezt elmondtam, és mindenhol nagyon jó visszhangja volt.
Merre fele? Tehát a kontinensen túl is?
Igen, Amerikában is, Atlantában, illetve Franciaország több területén, igen.
És a gyógyszeripar ilyen esetben kapcsolódik-e egy ilyen felfedezéshez?
Azáltal, hogy megismerjük azt, hogy a fehérje, hogy miért okoz ez a társulás betegséget, hiszen azt is láttuk rögtön, hogy mi történik a fehérjével sejten belül, amikor ez a bizonyos rossz társítás kialakul. Azáltal már tudjuk azt, hogy hol kell beavatkozni a fehérje működésébe, hogy mit kell megváltoztatni rajta ahhoz, hogy végül elvárhassuk tőle azt, hogy helyesen működjön. Tehát amikor megismerjük a korfolyamatot, akkor mindenképpen magában rejti a tudás annak lehetőségét, hogy végül terápiás lehetőséget is biztosítsunk. Tehát közvetlenül nem.
De fölfigyel már ilyenkor a gyógyszeripar kizárt dolog.
Az első lépés mindig az új gyógyszer kifejlesztésén az, hogy megismerjük az úgynevezett célrendszert, ahova be kell avatkozni, hogy valami kívánt hatást elérjük.
Mert itt a szteroiddal nem lehet eredményt elérni, tehát kell egy olyan gyógyszer, ami ezt, mert most már tudjuk az okokat az önök felfedezése kapcsán, hogy mi az, ami okozza, tehát akkor már közelebb jutunk a meglévő betegeknek a gyógyításához is?
Apró lépésekkel, de igen.
Mert azért nem lehet egy új DNS-t, örökítő anyagot beletenni az emberbe, tehát azért az alap az megmarad, annak a helyesbítése aztán már elég nehezebb.
Korrigálása van olyan műtét, ami a genetikai, tehát annyira mikroműtét, ami a génállományra.
Nem, sajnos ilyen nincs.
Ilyen még nincs.
Szerencsére.
Ilyen nincsen. Hogy a genetikai terápiának lesz a jövője, az egy nagy kérdés. Én bízom benne, hogy lesz, mert azért nagyon sok területen segíthet, ahol nem tudunk a fehérjék szintén beavatkozni. Tehát a több szinten képzelhető el az, hogy egy genetikai betegséget orvosoljunk a fehérjék szintjén, de akár a gének szintjén is, ahol a nukleotidokat kell megváltoztatni. Jelenleg vannak próbálkozások, de jelenleg még a terápiás gyakorlatban bevet nincsen. De hogy ne legyen, azt nehéz elképzelni, és én bízom benne, hogy lesz, mert nagyon sok területen segíthet.
Most egy kicsit térjünk vissza, a fehérjék többször szóba kerültek. Miért fontos a fehérje az emberi szervezet kapcsolatában, szempontjából? Ugye az előbb beszéltük az alapbetegségről, amit kutattak, ez a bizonyos nefrózis, ahol a vizeletben fehér vérsejtek távoznak. Tehát gondolom, hogy itt a fehérje problémák vannak. Mi a fehérje?
Tehát fehérje távozik.
Igen.
A vérben van egy nagyon fontos alkotóelem, az albumin, ez az, ami elveszi közben fehérje vizelés kapcsán. A fehérjéknek a szerepe a szervezetben az ennél sokkal összetettebb. A struktúrfehérjék, az enzimek, a számos területen, a fontos génjeink, a 20 000 gén, amiket jelenleg ismereteink szerint a legfontosabbak gondolunk, azok fehérjéket kódolnak. Ez talán jól mutatja azt, hogy valószínűleg a többi gén, amik RNS-eket kódolnak, azok is fontos szerepet játszanak a szervezetben. Ezeknek a szerepe még kevés ismert, de nem véletlen, hogy elkülönítjük azon géneket, amik fehérjéket kódolnak. Mert ezek a fehérje kódoló gének azok, amiknek a szerepe az sokkal kézzelfoghatóbb és egyértelmű.
Vegyi gyárak, tehát például az enzimek, azok a szervezet vegyi gyárai, azok pontják le az élelmet, amit meg az emésztésnél működnek, ezerféle dolgot csinálnak, és például ezeknek a gátlásával vagy serkentésével lehet bizonyos betegségeket is gyógyítani. Úgyhogy fehérje nélkül, hát kicsit talán túlzás, amit mondok, de majd nem mondhatná, vagy nincs élet.
A fehérje vizelés, amiről szó volt, az tehát csak egy fehérje, vagy hát
az, csak egy
az albumint érinti, minden. Tehát az egy fehérjének hogyha döntően az albuminnak a vesztésével jár, az tehát nem érinti a 20 000 gén által kódolt rendszerint sejten belüli fehérjének a vesztését. Itt, amikor fehérje vizelésről beszélünk, akkor csak a vérben lévő legkisebb fehérjének az elvesztéséről.
Hol van még fehérje a véren kívül?
Hát majdnem mindenütt. De a gépben pont éppen nincsen, tehát ott az úgynevezett nukleáris savaknak a hosszú láncolatából áll, de mindenütt másutt van, és hogyha elkezd tehát az éhezésnél például az utolsó fázis a halál előtt, az a fehérje ürítés, amikor már nem csak a zsír fogy az emberből, hanem a fehérje is, és akkor életfontosságú fehérjék is lebomolhatnak, és akkor vége.
Fehérjékről beszéltünk, génekről. A génekben információk vannak az egész emberrel kapcsolatban, aki tehát megszületünk, és velünk, az életünkkel, az egészségünkkel, azzal, hogy milyenek vagyunk, ezek a gének hordozzák az információkat. Olyan, mint egy mikrocsíp, hogyha számítógépes hasonlatot szeretnék
még
mondani.
Még olyan, mert sokkal többet tud.
Még annál differenciáltabb. Mit jelent ez a gén, ezt hogy vesszük, mint aki teremtett bennünket, az belénk ültette azokat a kódokat, amik szerint működünk, vagy hogy történik ez a hit szintjén?
Hát a Teremtő Isten biztos, hogy ebben részt vett, és hát csak csodáljuk mindig, amikor akár ezek kapcsán is úgy elgondolkodunk, és nagyon sok mindent még nem tudunk, és én is azt látom, hogy mondhatni azt, hogy a véletlen vezet sok felfedezéshez, de mondhatjuk azt is, hogy Isten kegyelme, hiszen az Istennek is célja az, hogy minél többet megismerjünk erről a világról, és ehhez is segít bennünket. Csak hát majd oda átlátjuk azt, hogy ez a segítség hogyan, mi módon ment végbe a világban.
És ilyen ritka véletlen meg nincsen. Tehát olyan valószínűségek vannak, most egy számot mondom, 10-40-en, hát ezt nem is tudjuk elképzelni, úgyhogy ez már egy külön műsor tárgyát képezhetné. Annyira valószínűtlen dolgok valósulnak meg, például az élet során is, amiket teremtés nélkül nagyon nehéz elképzelni.
Tulajdonképpen az, hogy az ember rájön arra, mondjuk az őskortól kezdve látja, hogy az állat körülötte az melyik füveket rágja, hogyha valami problémája van, és felfedezi, hogy azok a füvek esetleg nála is valami jót tehetnek. És egészen mostanáig a genetikai kutatásokig végülis arról szólt, hogy a világ, amit tartalmaz az ember javára, az a tudásanyag, az valamiképpen az ember tudomására jusson, hogy minőségibb élet valósulhasson meg. De ennek a minőségi életnek, ennek nem elég csak a biológiai szinten megvalósulni, hanem ennek tulajdonképpen következnie kell és hatással kell lenni a szellemi lelki szintünkre is valamilyen módon ennek a minőségi többségnek, nem?
Így van, az orvos arra tud koncentrálni, hogy a testet gyógyítsa, de valóban az, hogy az illető mennyire boldog, az sok minden mástól függ, és azt abban mi abban segítünk, abban próbálunk segíteni, ami a hivatásunk, de abban biztos vagyok, hogy nem ez határozza meg az illető boldogságát.
És azért hagyd mondjam azzá, hogy a tudás felelősséggel jár. Tehát most ezt nagyon jó volt hallani, hogy valaki egy csodálatos tudományos eredményt azért nem akart, hogy mondjam, visszatartani, hogy még jobb legyen, hogy ezáltal embereknek a döntéseit befolyásolja, tehát egy erkölcsi megfontolás fölülírta az ő esetleges ambícióját. Sajnos ez nem gyakori.
És
nem
az gyakori. Üzleti szempontokat és minden egyebet.
És olyan dolgokat csinálok pont a genetikában, amikor az embernek tudományos kutató létére és a hajaszála az égnek áll, egyre kevesebb a felelősség, egyre nagyobb a pénzhajhászás, a szenzációhajhászás, úgyhogy eznek megállt kellene parancsolni, ha lehetne.
Itt a hit és a tudás pont ott találkozik, hogy a cél a tudománynak, az erkölcsös művelésének is a cél az ember java, és a hit munkálója, a lélek orvosa, ahogy egy pap, az a lélek orvosának kell, hogy legyen valamilyen szinten, az is az ember java, és itt találkozik, és Isten pedig minket azért teremtett, hogy a javunkat munkálja, ha mi azt felfedezzük, hogy az hol van, és megtaláljuk.
Szerintem még egy óriási alázat is szükséges minden esetben ahhoz, hogy eljussunk az eredményre. Éppen tegnap a Hittanon néztük a hittanosokkal, gyerekekkel a Néri Szent Fülöp életét, aki eredetileg misszióba kívánt menni. De valahogy ott maradt Rómába, alázattal szolgálta a gyerekeket, és hát Rómának ezáltal vált a legnagyobb apostolává, hogy nem ment el a misszióba, hanem alázattal azt a feladatot, amit Isten kijelölt a számára, azt teljesítette. Tehát sokszor a tudomány is így jut el az eredményekhez, hogyha alázattal szolgáljuk.
Mindenképpen. És mik a tervek ezzel a kutatással? Tehát önök most befejeztek egy kutatást, ezt megvizsgálták, tehát bizonyított ez már, ez az eredmény, ezt nyilvánosságra hozták, ezt most vizsgálják más intézetekben is?
Valunk találni más ilyen variánsokat, amiknek a betegség okozó képessége az attól függ, hogy milyen mutációkkal társulnak. Ezt a Pázmány Péter egyetem kollégáival is együtt elindottuk, illetve vizsgáljuk még tovább. Bioinformatikai módszerekkel próbáljuk ezt. Illetve vizsgáljuk a francia laboratóriumban azt, hogy hogyan lehetne megváltoztatni ennek a fehérjének a helyzetét, tehát hogyan lehetne ezt a fehérjét, ami most kórosan bennmarad a sejt belsejében, kivinni a sejtnek a membránjába, ahol normálisan el kellene helyezkedjen, és ezáltal azt remélhetjük, hogy meg tudjuk gyógyítani a gyermeket. Illetve vizsgáljuk még azt, hogy pontosan ez a variáns mely mutációkkal okozhat betegséget. Van egy pár mutáció, amivel még nem tudjuk biztosan, és ezt vizsgáljuk most, hogy azokban is biztosak lehessünk, hogy még biztosabb legyen a tanácsadás, hogy még több családot, ha úgy tetszik, biztosíthassunk afelől, hogy nem lehet beteg gyermekük.
Tulajdonképpen visszatérve, ön is folytat személyes tanácsadást?
Igen.
Mi a gyakorlata? Tehát hogyan lehet egy rossz hírt úgy közölni egy szülővel, vagy egy emberrel, hogy mégis a reménység maradjon meg? Gondolkodott már ezen, hogy...
A gyakorlatban általában ez úgy zajlik, hogy a gyermek beteg, és keressük az okát. Amikor megtaláljuk az okát, a genetikai okát, akkor tulajdonképpen az nem egy rossz hír, akkor annak a család örül, hogy megvan az oka, mert megértik, hogy a gyermek miért lett beteg, és tudják azt, hogy mire számíthatnak. Tehát az meglepő, féltem attól valóban, amikor ezzel elkezdtem foglalkozni, hogy fogják a családok fogadni, de az esetek nagy részében, sőt gyakorlatilag mindig,
jó,
a család
tanul.
Örül, igen, mert megérti azt, hogy miért lett beteg, megértik azt, hogy ők nem felelősek, a szülők nem felelősek a gyermek betegségéért. Tehát a diagnózisnak a közlése az általában az egy örömhír, ha úgy tetszik. Hát, mert a gyermek betegségéről már tudnak, tehát az nem egy egész más, amikor a betegség kialakulása előtt kellene megmondani azt, hogy a gyermek beteg lesz.
Ugye
a testvéreknél merülhetne ez fő, ha már tudjuk, hogy van egy beteg gyermek a családban, és megszületik egy másik, nincsenek tünetei, és akkor a genetika módszerével azt meg tudnánk nézni, hogy ő beteg lesz-e vagy sem. Ezt viszont nagyon bölcsen nem engedi meg a törvény. Tehát ha csak nincsen terápiás következménye, ha csak nem tudjuk terápiáson késleltetni a betegség kialakulását az egészséges gyermeknél, akkor nem szabad megnézni egy egészséges testvérnél az, hogy beteg lesz-e majd később vagy sem. Ezt tiltja a törvény, nagyon bölcsen.
Ennek etikai okai vannak.
Etikai okokból így van.
Ez egy nagyon fontos eleme szintén a műsornak, hogy azért még megvannak a bölcs törvények, mert eljutnánk az eugenika tudományának a fölelevenítéséhez, hogyha olyan korai beavatkozások történnének még, amikor nem is, nincs is gyerek, de már akkor. Igaz?
Hát ez már a prenatális diagnosztikának a területe, ahol magzati korban nézzük meg. Ugye erre van lehetősége a szülőnek, hogyha tudják, hogy van egy beteg gyermek a családban, és tudják azt, hogy van esélye annak, hogy egy következő gyermek is beteg legyen, akkor valóban a törvény szerint kérhetik a prenatális diagnosztikát, azaz annak megítélését, hogy a gyermek beteg lesz-e vagy sem. Tehát még születés után nem kérhetik ezt, ha csak nincsenek tünetei már a gyermeknek, vagy ha terápiásra nem tudunk valamit tenni.
Tehát nem terhelik meg magyarul a gyereket azzal, igen, a tudattal, hogy ő esetleg lehet beteg az élete során.
Igen, a megszületett gyermeknél ezt nem szabad. Igen.
Ez egy nagyon helyes dolog. Szerintem is, mert elveszik a reménységét, és eleve egy beteg tudatos emberré fejlődik. Lehet, hogy nem is fejlődik ki benne a betegség.
Hát,
az is megvalósulhat. Én nagyon szépen köszönöm, hogy kedves beszélgető társai megosztották velünk ezt az új tudományos felfedezést, vagyis igazából Tóri Kálmán agyunktus úr, és Márai Szabó Gábor akadémikus is a kémiai tapasztalatait hozzátette, Bodor György atya pedig a pasztorális tapasztalatait ehhez a tudományos felfedezéshez, és én nagyon sok sikert kívánok önnek a jövőben, és gratulálok.
Köszönöm.
És kívánom, hogy a kutatás még inkább differenciálódjon, még nagyobb eredményeket hozzon, és remélem, hogy a közeljövőben ismét hallgathatjuk önöket, és jó hírekről számolhatnak be.
Nagyon köszönöm.
Felhívom kedves hallgatóink figyelmét arra, hogy műsorunkat online is követhetik, illetve rövid regisztráció után ingyenesen meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket két hét múlva csütörtökön este 21 óra 5 perckor a Hit és Tudás műsor újabb adásában.
Hit és Tudás.